pontot kér egy feladat, és két pontot egy igazságos állítás. Illetve ez olyan, hogy plusz-minusz két pontot adér. Arra kell figyelni az igazhamisnál, hogyha valaki más rendszerre szokott hozzá korábban, hogy ott, ha valaki bejelöli, hogy az adott mondat az igaz, akkor, és helyesen jelölte be, akkor kapja a plusz két pontot, nem jelölte semmit, akkor nullát, ha rosszat kerülte, akkor mínusz két pontot. Összességében, ha negatív lenne, esetleg annyira elvegye, akkor az nulla. A feladatokat pedig teljesen binárisan fogom pontozni, nincs a részpontszám. Ha valaki ilyen feleltválasztós, tehát jó megoldás lehetőjelét, ezt meg kell tanikázni, ezt szerintem ugyanúgy lesz a mindenkinek. Ha jól van bekarolázva, akkor fogom megnézni azt, hogy a megoldás menete az jó, és akkor megkapja az életből a 7 pontot. Hogyha nincs jó bekarikázva, akkor nem nézem meg a megoldás menetét, és akkor 0 pont, akkor azt kisom. Illetve akkor is nulla, hogyha a megoldás menetet, illetve hogy csak ilyet neki valami nincs. Legalább 40 pontot össze kell szedni a ZH-n. Ez az aláírás feltétele. Kis ZH, 7 gyakorlat lesz, mert a második képlet van egy gyakorlat, az azt jelenti, hogy 7 lesz a vérés során, amikor az első gyakorlaton nem írnak 10 ZH-t, mert nincs miből, de utána már mindegy gyakorlaton az egyel korábbi gyakorlatnak az anyagával írnak egy 10 ZH-t. Ez úgy fog kinézni, ezt mondtam a gyakorlatvezetőknek is, hogy hirdessék ki, de most én is hirdetem, úgy fognak kinézni a 10 ZH-t, hogy van egy adatbázis a Hudson-Lenzon könyvből, hogy hányas feladatszámok. Minden gyakorlatra 15-20 feladat. A gyakorlatot abból megcsinálnak annyit, amennyire jut idő. A maradékot pedig lediktálja a gyakorlatvezető a maradékot, az a számát. És abból választja a 10 ZH-t a következő alkalommal. Tehát aki azt mind megcsinálja, meg megérti, azt nem érheti meglepetés a 10 ZH-t. Lehet, hogy valami számot átírnak belőle, három dolgot beszélni, de praktikusan a gyorsan. A 6 10 ZH-tól a legrosszabb egyre eldobható, és csak a legjobb 5 számít. Ezeknek egyenként kell 40%-osak lenni, és hogyha valamelyikből ez nem sikerül, akkor azt a pótlási héten pótolni kell mindentőle. A kis ZH-t is, meg a nagy ZH-t is lehet pótolni külön-külön, ez két külön alkalom a pótlási hét környékén, de ha a pótlások nem sikerült, ha egyik pótlás sem sikerül az illetőnek, akkor az már baj. Az, akkor már mi történik, csak hogy nem kap aláírást. Tehát pótolni, azt mondja, az egyetlen lehet a kettő között. Jó, szerintem ennél több tudni való az, hogy nem tudom, hogy ja, persze, körülöm a e-mail címemet. Vagy ilyen oktatással kapcsolatos problémáink van, vagy ilyesmi, akkor ide nyugodtan lehet írni e-mail. Ha nagyon nem világos, azért azt értem, hogy az előadás nagyon nem világos,
akkor és alszanak rá egyet, és még akkor sem világos, amikor a alvás után meg is beszélik egymás között, akkor írjanak egy e-mailt. Akkor válaszolok. Vagy visszatérünk rá a következő órán, de bízom benne, hogy nem lesz szüksége ilyesmire. A fél évnek az első fele, vagy még talán több is, az elektromosságtannal és a mágnességtannal fog telni. Tehát kezdjük az elektromosságtannal. Ez ugye nagyon fontos maguknak. Mert meg a mágnesség, tehát az elektromágnesség az nagyon fontos, a legvégén eljutunk a 4 Maxwell egyenletig, arra alapul a foglalkozásuk, vagy szóval ami majd lesz a szakmájuk. Tulajdonképpen a 4 Maxwell egyenletet ragozzák 5 évig utána. Tehát rendkívül fontos témakör lesz ez. Ugye kezdjük azzal, hogy van az anyagoknak egy olyan tulajdonsága, amit úgy hívnak, hogy elektromos törtés. Ilyenkor valahonnan jönnek messziről? Az új épületekből? Lehet később kezdeni, hogyha az segít valamit. Ne kezdjük később? Szóval, hogyha 20-kor kezdjük, óra 20-kor az segít valamit a pontosabb ideje. Jó, akkor legyen óra 20-kor a kezdés, mostantól kezdve, és szünet az ki az, aki szeret, ki az, aki nem szeretne szünetet? Oké. Okay. Jó. Tehát elektromos törtés, soroljuk fel tulajdonságait, ez már ismerős tulajdonképpen középiskolából is, akkor óra 20-kor fogjuk kezdeni. Szóval kétféle elektromos töltés létezik. Ezek ott, szóval ez a kétféle tulajdonság, ez ott válik különösen ketté, hogy egymásra milyen fajta erőhatást gyakorolnak. Ez teljesen önkényesen pozitívnak meg negatívnak nevezzük, de nem annyira önkényes ez, szóval ennek értelme van, mert kiderül, hogyha a számértéküket is következetesen pozitívnak vesszük meg negatívnak vesszük, az jót tesz, az egyenletekben az nagyon jól működik. Tehát pozitív és negatív. A pozitív töltések azok taszítják egymást, meg a negatív töltések is külön taszítják egymást. Tehát az azonos előjelű töltések taszítják egymást. Ha két különböző előjelű töltést hozunk egymáshoz közel, akkor azok meg vonzzák egymást. Ezt meg tudom mutatni, mert van itt egy ilyen kis játékszer. Ez olyan, mint egy Van de Graaff generátor, hogyha megnyomok rajta egy gombot, akkor zümmög és töltés szétválasztással ezt a rudat feltölti, nem tudom melyikre a kettő közül, de mondjuk tegyük fel pozitívra. Tehát ide összegyűlnek a pozitív töltések. Most van ilyen kis fólia darab. Hogyha ezt így közel viszem ehhez a rúthoz, hozzáért a rúthoz, ugye föltöltődött a kis fólia darab is, és onnantól kezdve a két pozitív töltés azt taszítja egymást. Ez az egyik, amit meg lehet figyelni, a másik az meg az, hogy a fólián belül is a töltések azok úgy eloszlanak. És a pozitív töltések a fólián is egymástól minél messzebb próbálnak elhelyezkedni. Tehát, hogy szétterjed az egész, egymást taszítják a pozitív töltések. Hogyha eltávolítom a pozitív töltéseket, akkor ugye összeesik az egész. Tehát azonos előjelű töltések taszítják egymást. Nagyon fontos tulajdonság, hogy az össztöltés az nem változik a világegyetemben. Ez egy tapasztalati tény. Tehát a töltés, az össztöltés megmarad. Olyan nincs, hogy a semmiből egyszer csak oda lesz egy pozitív töltés. Olyan van, hogy a semmiből, idézőjelben semmiből, tehát nem volt ott semmi, csak mondjuk két fény sugár, egyszer csak lesz egy pozitív töltés, meg egy negatív töltés. Mert azoknak az összege az lehet nulla, mint a kiinduláskor. De csak úgy a semmiből abszolút értékben valamilyen eredő töltést létrehozni nem lehet. Az utolsó, amit felírunk, az pedig az, hogy a töltés nem nem vehet fel akármilyen tetszőleges értéket a természetben, semmilyen testnek a töltése nem lehet tetszőleges szám, de ezzel az utolsó tulajdonsággal nem nagyon fogunk foglalkozni, mert az az elemi kis töltés mennyiség, aminél kisebb már nem lehet, amit már nem lehet tovább osztani, az nagyon picike. Ez az elektronnak a töltése. Illetve hát a protonnak a töltése is, tehát elemi részecskéknek a töltése rendelkezik ezzel a legkisebb számértékkel, csak itt ugye az elektron és a proton esetében ezek előjelre különböznek. Itt akkor rögtön látják, hogy mi a mértékegységnek a jele, az a C, mértékegységet pedig Coulombnak nevezik egy francia fizikusról, aki először felderítette azt, hogy két töltés az milyen erővel hat egymásra. Úgyhogy most az lesz a következő, hogy azt fölírjuk, hogyha két töltést közel hozunk egymáshoz, milyen erővel hatnak. Tapasztalati tény, ez a Coulomb törvény nevet viselő. Inkább most várjunk kétszer annyit, és inkább törlök, mert ez lesz. Szóval a Coulomb törvény az a következő. Képzeljenek el két ilyen kis pontszerű testet. Ide tesznek egyet, ide tesznek egy másikat. Q betűvel szokás jelölni azt a töltés mennyiséget, amivel ezek rendelkeznek. És a következőt, tehát tapasztalati tények a következők. A kettő között olyan erőhatás mérhető, ami, hogyha a két töltés az ellenkező előjelű, akkor vonzó, hogyha azonos előjelű, akkor taszító, mondjuk legyen most vonzó. Ugye azt a múlt fél évből megtanulták, hogyha egy test egy másikra erővel hat, akkor a másik is ugyanakkora, csak ellenkező irányú erővel hat az egyikre, Newton harmadik törvénye. Hát azért rajzoltam be most ezt a két erőt az ábrába, tehát az F1-2 az, amivel a Q2 húzza a Q1-et, ez meg az, amivel a Q2-t húzza a Q1. És ezek azonosak, csak ellenkező előjelűek. Az derül ki, hogy ez az erő, ez a vonzó erő ebben az esetben, de lehet taszító is, hogyha azonos előjelűek, ez egyenesen arányos a töltés mennyisége. Hogyha megkétszerezzük valamelyik töltést, kétszer olyan erős lesz a vonzás. Egy másik fontos szabály, illetve tény, az, hogy a közöttük levő távolság meg minél nagyobb, annál gyengébb ez az erő, de nem is akárhogyan, hanem ilyen négyzetesen, 1/R négyzetesen cseng le az erőnek a nagysága, hogyha egyre távolodnak a töltések. És a harmadik, az pedig az, amint itt látszik az ábrából, hogy az összekötő egyenes mentén hat. Tehát most már olyan vektorosan a töltéseket összekötő egyenes mentén hat. Ezeket a tapasztalati tényeket foglalni egy képletbe. Azt úgy tudjuk, hogy az egyenes arányosságot az könnyű kifejezni, mert ide írok szorzó tényezőbe Q1-et, meg Q2-t, akkor az kifejezi azt, hogy egyenesen arányos ezzel a kettővel az F1-2, bármelyikkel. az 1/R négyzetet is könnyű ide beilleszteni. Tehát két probléma van még itt. Az egyik az az, hogy ezek itt kulomban vannak mérve. Ez itt méter négyzetben. Ez meg newtonban. Tehát még a mértékegységek még nincsenek passzítva egymáshoz. Ez az egyik gond. A másik meg az, hogy a bal oldalon vektor van, a jobb oldalon meg skalár. Kéne oda még valamit tenni, amit az vektor lesz. Ide úgy nem tehetek egy vektorjelet, mert a töltések azok nem vektorok. Tehát az első gondot az oldja meg, hogy egy univerzális állandót odaírok, aminek fix számértéke van, mindjárt fölírom, hogy mennyi. A lényege az az, hogy olyan mértékegységgel rendelkezik, hogy éppen Newton csináljon ezekből. Tehát Newton szor méter négyzet per kulomb négyzet, mértékegység az pont működik. A számértéke, ez meg teljesen önkényes választás tulajdonképpen, mert ez fogja megmondani azt, hogy mit értünk egy kulombon, tehát tulajdonképpen ezzel definiálni fogjuk, majd meglátják, hogy hogyan, azt, hogy mi lesz a kulomb, mint egység, az mit fejez ki. Ez lesz a számérték, hogy 9×10⁹, az olyan elég könnyen megjegyezhető szám. Newton méter négyzet per kulomb négyzet, és úgy hívják ezt, hogy kulomb állandó. Kulomb állandó. Tehát most akkor ezzel a választással, ez tulajdonképpen egy választás, ez a számérték, mert ezzel definiáljuk, ennek a segítségével tudjuk definiálni, hogy mit jelent az egy kulomb. Azt jelenti, tehát mikor egy kulomb egy töltés? Akkor egy kulomb egy töltés. Ránézzünk erre a képletre. Ja, még nem, nincs kész a képlet, bocs, mert még lefelejtettem a vektori jelölést. Tehát a vektori jelölést azt így fogom figyelembe venni, hogy odaírok egy egységvektort, ami az R irányába mutató egységvektor. Ebbe az ábrába. Jönne is ide. Mondjuk mindegy, tehát akárhova írhatom ezt az egységvektort, az ott még ugyanaz a vektor. Tehát az a vektor, ami az egyes testtől mutat a kettes test felé. Ez. Igazából itt kicsit meg kell ezt gondolni, hogy ezt itt javítsák ki, bocs. Szóval az a helyzet, hogy ha praktikus számolásoknál majd úgyse kell ezzel a... Tehát nyilvánvaló lesz a választás, tehát az, hogy merre mutat az erő. A két töltés között mutat akkor, hogyha vonzó erő van, tehát hogyha ellenkétkező az előjelük, és elfelé mutat akkor, hogyha azonos az előjelük. De itt most egy kicsit utána kell gondolni, tehát F2, erre az erőre igaz az, hogyha így veszem fel az egységvektor, tehát az összekötő egyenes mentén, de az egyből mutasson a kettő felé, akkor pont ez a vektor, ez balra mutat, ez a vektor az jobbra mutat, és ez stimmel is, mert ez a szám meg negatív, amiatt, hogy a két töltés az ellenkező előjelű. Így kellett ezt így kitalálni. Tehát most jön az, hogy mit jelent az egy kulomb. Az egy kulomb az azt jelenti, hogyha ide egy kulombot teszünk a képletbe, meg ide is egy kulombot, meg ide egy métert, mindenből a lehető legegyszerűbbet választjuk, legegyszerűbb számot. Egy, 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 ez meg egységvektor, akkor 9×10⁹ lesz az erő, Newton. Tehát ha két darab egy kulombos töltést egymástól egy méterre helyezünk, akkor 10 a 9-19-en Newton erőhat közöttük. Tehát akkor van a kezünkben egy kulombos töltés, hogyha még egy ugyanolyat véve és egy méterre távolságra letéve őket, ilyen irtózatosan böszme nagy erő hat közöttük. Ebből az a tanulság, hogy tipikusan ilyen feladatokban, meg minden nem egy kulomb, vagy egy kilokulomb, vagy egy megakulomb töltéseket fognak majd látni, hanem 10 a mínusz sokadikon kulomb töltéseket. Mert őrületesen nagy az az egy kulomb töltés. Valamiért mégiscsak ez az egység terjedt el. Hasonló ez az amperhez, mert egy amper, meg 10 amper, meg kiloamper, meg megaamper ilyen áramokat nem annyira szokott az ember áramkörökben mérni. Na most ezzel az erő definícióval az a probléma, hogy szóval valami, ami a térnek ezen a pontján van, az arról most felírtuk, hogy mekkora erővel hat arra, amihez hozzá se ér, hanem a térnek egy másik pontján van. Ez akkor lesz kellemetlen ebbe belegondolni, hogyha mondjuk nem ennyi, ekkora távolságra vannak, hanem az egyik az mondjuk a naprendszernek a szélén van, az egyik töltés, a másik az meg a naprendszernek a másik szélén van. Akkor nehéz elhinni, meg nem is kell, mert nem igaz, hogyha az egyik töltést azt hirtelen odébb lököm, akkor nulla idő pillanat múlva, tehát az információ végtelen gyorsan oda terjed, nulla idő pillanat múlva már tudja az a másik töltés, hogy őnek is odébb kell menni, mert odébb vonzotta az egyik a másikat. Tehát ez a távolhatás, ez nagyon kellemetlen és megmagyarázhatatlan dolog, és nem is igaz. Nem így történik a mechanizmus, tehát hogyha egy töltést mozgatok, akkor annak a mozgása, mint információ, legfeljebb fénysebességgel tud elterjedni a másik töltés helyére, és közlődni a másik töltéssel az az információ, hogy most már más R betűt kell behelyettesíteni a képletbe. Szóval az nem jelenik meg rögtön az az információ. Ezt a múlt fél évben megbeszéltük relativitás elméletből, hogy az információ az legfeljebb fénysebességgel tud terjedni. Tehát ez az erőtörvény, ez nem olyan nagyon jó ezzel. Tehát számolni vele jó, csak problémák vannak vele. Szóval ehelyett, hogy van egy Q1 töltés, és az rögtön olyan erőt fejt ki a Q2-re, de csak úgy a távolságon keresztül. Ez nem olyan nagyon jó elképzelése a dolgoknak. Jobb az, hogy a Q1 töltés az olyan módon, ilyen közvetett módon tudja a Q2-t befolyásolni, hogy a Q1 az fölépít maga körül egy ilyen szubstanciát, szóval valami közeget, vagy mit tudom én, ezt fogjuk elektromos térnek hívni. Fölépít maga körül egy elektromos teret, és a Q2 az nem a Q1-et látja, mert az nagyon messze van, nem a Q1-et érzi, hanem annak az elektromos térnek a hatását érzi, ami az ő helyén van. Tehát még egyszer, az a logikai lépés, hogy a Q1 az fölépít maga körül, kialakít maga körül egy elektromos teret, ami az egész világmindenségben úgy hat. Persze idő kell hozzá, hogy fölépüljön, de ha már egyszer fölépült, akkor a Q2 az nem a Q1-et érzékeli, hanem azt az elektromos teret ott abban a pontban, ahol ő éppen van. Ez sokkal könnyebb megérteni, mert akkor a Q2-re olyas valami hat, olyas valami rángatja, ami ott van, ahol a Q2 van. Tehát ezt a teret érzékeli. Na most ezt, hogy elektromos tér, ezt akkor precízen kéne definiálni. A jelölése az E, meg vektor lesz, mert ez ennek iránya is van, tehát ez azt is meg fogja majd mondani, hogy merre akarja rángatni a Q2 töltést ez a tér. ez egy olyasfajta definíció, hogy úgy elképzelünk egy mérést. Tehát azt szeretnénk megmérni, hogy a térnek ebben a pontjában mekkora az elektromos tér. Hogyan tudjuk ezt megcsinálni? Nem látjuk ezt a Q1-et, meg nem látjuk a többi töltése, amit ezt az elektromos teret fölépíti, csak itt van egy üresség. Meg szeretnénk mérni, hogy itt mekkora az elektromos tér. Úgy csináljuk, hogy ide teszünk egy töltést, egy Q2-t, elengedjük, és megnézzük, hogy mekkora erő hat rá, merre kezd el gyorsulni. Tehát egy Q próbatöltés tehát van egy kis Q próbatöltés, azt ott elengedjük, megmérjük azt, hogy ott arra mekkora erő hat, Q próbatöltés a hatóerő, azt meg tudjuk mérni rugós erőmérővel, bármivel, az majd fog nekünk adni egy számot. Azzal csak az lesz a baj, az még biztos, hogy nem csak az elektromos teret fogja nekünk megmondani, mert a nagysága ennek az erőnek majd attól is függ, hogy mekkora a próbatöltést tettünk oda. Ha kétszer akkorát, az kétszer olyan erősen fog reagálni az elektromos térre, és akkor kétszer olyan erőt fog érzékelni. Tehát ezt a próbatöltést, ettől való függést, ezt ki kéne belőle szedni. Hát nagyon egyszerű, elosztjuk ezt az erőt. Elosztjuk azt az adott erőt, amit mértünk, azzal a próbatöltéssel, amin mértük. Mert akkor ebből kiesik a próbatöltés. Akkor tényleg, hogyha egy kulomb próbatöltést teszünk oda, mérünk valamekkora erőt. Két kulomb próbatöltést teszünk oda, kétszer akkor erőt mérünk, de leosztjuk ezzel a Q-val, akkor mégiscsak ugyanazt a maradék számot kapjuk, ami már csak a teret jellemzi, ami ott fölépült. Tehát ez a definíciója. Megnézzük, hogy egy Q próbatöltésre mekkora erő hat, és elosztjuk a próbatöltéssel. Így már egy olyan mennyiséget kaptunk, ami tényleg csak a teret jellemzi. A próbatöltéstől nem függ. Persze azoktól a töltésektől, amelyek fölépítették az elektromos teret, nagyon is függ. Csak amivel a mérést végeztük, az attól a töltéstől nem függ. Hogyan kell, tehát ez a definíció, és akkor ebből látjuk a mértékegységét is. Newton per coulomb. Abban fogjuk mérni. Ez csak a definíció, tehát most akkor meg kéne gondolni, hogy hogyan kell kiszámolni adott töltés elrendezés által létrehozott elektromos teret. Tehát adott töltés elrendezés által létrehozott elektromos tér számítása. Tehát a következő írtuk most föl. Van egy töltés elrendezés, rendkívül hülye módon elhelyezett töltés. És a tér egy adott pontjában szeretnénk most nem megmérni, hanem kiszámítani az elektromos teret. Sőt, a legfőbb ambíció az, hogy a tér minden pontjában szeretnénk meghatározni az elektromos teret. Ugye, ott van az, hogy hogyan kellene ezt megmérni pontról pontra, de arra nincs időnk, hogy minden egyes pontban ott minden egyes pontjában azt megérjük, tehát valamilyen matematikai eljárás kéne, hogy ki kéne számolni a hely függvényében. Egy adott XYZ pontban hogyan kell kiszámolni az elektromos teret, amit ez a töltés épít fel maga körül abban a pontban. Ezt fogjuk most gyakorolni tulajdonképpen több példán, a legegyszerűbbtől haladva néhány ilyen bonyolultabb esetig. Tehát példák. Az első az, amikor a Q, amikor egyetlen ponttöltésről van szó. Egyetlen ponttöltés. Tehát nem ilyen bonyolult, amit itt a rögtön az általános esetre fölrajzoltam, vagy egy ilyen bonyolult töltés elrendezés, vagy ilyesmi, hanem egyetlen, a Q az csak egyetlen ponttöltés, nincsen semmilyen struktúrája, kis pont. Itt van. Az a kérdés, hogy ebben a pontban mekkora az elektromos tér. Merre mutat, milyen nagyságú. Ez a távolság, ez legyen R. Akkor ez a formai definíció, amit fölírtunk, ez segít a számolásban is, mert úgy kell számolni, vagy úgy számoljuk úgy, hogy ide képzelünk, nincs ott semmi, de mégis ide képzelünk egy kis Q próbatöltést, és megnézzük, fölírjuk, most nem megmérjük, hanem fölírjuk, hogy arra mekkora erő hat. Ugye ezt tudjuk, hogy erre a kis Q próbatöltésre mekkora erő hat, mert ez az alapeset, tehát ezt írtuk föl két táblával ezelőtt, hogy két ponttöltés. Tehát ez a legegyszerűbb eset. Erre kapásból be tudjuk rajzolni az ábrába az erőt. Legyen most úgy, hogy azonos előjelűeknek vettem fel az ábra szempontjából. Tehát tudjuk azt, hogy az F erő az olyan, hogy Coulomb állandó szor Q szor kis Q per R négyzet szorozva az ER egységvektorral. És ezt le kell osztani a kis Q-val, mert az a próbatöltés az, amivel itt végig tapogattuk a térnek a pontjait, és mértük az elektromos teret, azzal osztjuk le, és akkor ez jön ki. Tehát egy olyan képletet kaptunk, amiben az a Q szerepel, ami létrehozta azt a teret. Ennyire messze azért csak nem volt az... Na mindegy, tehát 20-kor kezdjük az olyan. Ez, tehát ebben a képletben, ahogyan a térnek különböző pontjait térképezzük fel, a Coulomb állandó az csak egy fix szám, azt meg lehet nézni a függvénytáblázatban, tehát az nem változik. A Q az is egy fix töltés, amit ide tettünk. Az egyetlen, ami változik, ez a távolság. Ha ebben a pontban nézem meg az E-t, akkor már rögtön kisebb lesz az elektromos tér. Tehát ezt lehet ábrázolni. Az R függvényében az elektromos teret egy 1 per R négyzetes függés. Ponttöltésnek az elektromos tere az olyan, hogy a ponttöltéstől egyre távolodva R négyzetesen cseng le, csillapodik. Hát ez az első legegyszerűbb eset. Na most a második eset, ami egyel bonyolultabb, az az, hogy már néhány ilyen pontszerű töltés van a térben úgy elhelyezve. Mondjuk itt van Q1, N ponttöltés, Q2, és így tovább, itt meg Qn. De csak úgy néhány, és úgy szana szétszóródva a térbe. És ebben a pontban szeretnénk az elektromos teret meghatározni. Ettől a lépéstől kezdve, tehát ez volt az utolsó olyan lépés, amikor azt a próbatöltést arra gondoltunk egyáltalán. Mostantól kezdve már el lehet felejteni, mert amikor ebben a pontban szeretnénk fölírni az elektromos teret, ugye az elvileg az lenne, hogy ide képzeljük a próbatöltést, és akkor megnézzük, hogy mekkora erőkkel hatnak ezek a töltések egyenként rá, azokat összeadjuk, aztán elosztjuk az egészet a próbatöltéssel. De az tök ugyanaz, ahogyan az erőket összeadjuk egyenként, majd a végén ezzel a Q-val elosztjuk, az pont tök ugyanaz, mint hogyha ezeket adjuk össze eleve. Értik, ugye? mert ugyanazzal a Q-val osztjuk el az összes tagot. Tehát magyarul ebből az a tanulság, hogy ha én az ábrába be tudom rajzolni, hogy a Q1, csak a Q1 által mekkora elektromos tér keltődött abban a pontban, jött létre abban a pontban, meg csak a Q2 által, ugye ezek a zöld vektorok, ezek külön-külön, ugye mindegyiket úgy rajzolják, hogy az adott töltés irányába, vagy szóval az összekötő egyenes mentén mutasson, vagy csak a Qn által létrehozott elektromos tér, azt most csak a Hetz kedvéért így ellenkező irányban rajzolom be. Ugye ez csak annyit jelent, hogy ez a Qn, ezek szerint ez negatív töltés, míg ez a kettő meg pozitív töltés. Tehát ezek a zöld vektorok, ezek mind olyan piros vektorokból adódtak, csak azokat a piros vektorokat egyenként elosztottuk a kis Q-val, a próbatöltéssel. Tehát akkor magukat a zöld vektorokat éppen úgy össze lehet adni, mint ahogy a piros vektorokat összeadnám, aztán a végén osztanám el a kis Q-val. Nem akarom ezt nagyon ragozni, mert minél jobban ragozom, annál homályosabb lesz. Tehát az a lényeg, hogy ezeket össze lehet adni vektoriálisan. Az lesz az eredő elektromos tér, hogy ezeket itt vektoriálisan összeadom. Ugye ez azt jelenti, hogy minden egyes ilyen E1, E2, stb. Ez alapvetően így néz ki, mert minden egyes olyan zöld vektorkomponens az egy-egy ponttöltéshez tartozik, csak az a kellemetlen, hogy mindegyik ponttöltésnél más lesz az a töltés, amit be kell írni, más lesz az a távolság, amit be kell írni, sőt, még az egységvektor is sajnos más lesz, amit be kell írni, mert az másfelé fog mutatni mindegyik esetben. Tehát itt vektoriálisan össze kell adogatni egy csomó vektort. Tehát Q1 per R1 négyzet, és az R1 egységvektor. Q2 per R2 négyzet, R2 egységvektor, stb. Kellemetlen számolás. Tehát általános esetben, hogyha 10 ponttöltést kap az ember, akkor már utána azzal nagyon kényelmetlen számolni. De megnézzünk egy olyan esetet, ami fontos is, gyakorlati szempontból nagyon fontos, és amire a számolás nem bonyolult. Ez a dipólus. Elektromos tere. Dipólus elektromos tere. Dipólust, azt először definiáljuk, hogy mi az, hogy dipólus. A di az már sejteti, hogy itt valamiből kettő lesz. Tehát a dipólusnak egy olyan töltés elrendezést nevezünk, tehát ennek a kettes pontnak egy speciális esete a dipólus. N töltés, csak kettő az N, és ráadásul még abból is speciális, hogy az a két töltésem akár mekkora, hanem az egyik az valamekkora, a másik meg mínusz ugyanakkora. Tehát egy plusz, és csak az előjelben különböző két azonos nagyságú töltés. Ezt nevezzük dipólusnak. Ez azért nagyon fontos, mert a természetben sok ilyen van egyrészt, mert egy atom is. Az atom az alapvetően nem dipólus, mert az csak egy töltés nélküli semleges golyó, mert az atommag, meg az elektron felhő mondjuk, azoknak a tömegközéppontja ugyanott van. Ettől még ez nem dipólus, de hogyha valamilyen módon, mondjuk például úgy, hogy elektromos térbe helyezzük az atomot, a kétféle töltés eltávolodik egymástól, mert mondjuk olyan elektromos térbe helyeztük, hogy a pozitív töltés arra szeretne menni, a negatív töltés meg erre. Akkor a két súlypont, a két tömegközéppont eltávolodik egymástól, ez egy dipólus, ugye, mert a két töltés nagysága megegyezik, az irány, vagy a az előjelük meg ellentétes. És van köztük, hát az atom esetében a két tömegközéppont között valamilyen jellegzetes távolság. Ezt a távolságot, ez is persze jellemzi a dipólust, ezt nevezzük el D-nek. Tehát egyrészt az atomi világban sok ilyen van, meg másrészt mondjuk talán hallottak olyanról, hogy dipól antenna, az egy nagy dipólus. Tehát fognak erről sokat hallani, hogyha egy dipól, tehát hogyha ez a két töltés ez egymáshoz képest így rezeg, akkor ez a töltés elrendezés nagyon jellegzetes ilyen sugárzást, elektromágneses sugárzást bocsát ki, és ez fontos, gyakorlati szempontból fontos, erről majd tanulnak. Tehát a dipólus elektromos terét azt jó megbeszélni. A dipólusnak van egy... jellemző mennyisége, amivel ezt a Q töltést, ami ugye a két töltése ugyanakkora, meg ezt a távolságot úgy összekombináljuk, és eljelöljük egy betűvel, és adunk neki egy nevet. Ez definíció szerint, ez a szimbólum volt múltfél évben a definíció jele, aki nem volt itt múltfél évben, akkor ezt szokja meg, hogy ez lesz a definíció. Egyszerűen összeadjuk a vagy összeszorozzuk a töltést ezzel a távolsággal, ezt a mennyiséget, ezt úgy hívjuk, hogy dipol momentum, vagy dipólus nyomatéknak is szokás nevezni, dipol momentum, és attól lesz ez vektor, hogy adunk neki egy vektori irányt önkényesen, de ennek majd kiderül, hogy nagyon nagy értelme van, hogy miért pont azt az irányt választottuk. Ezt az irányt választjuk. Tehát ezt úgy tudjuk az egyenletbe úgy belevinni, hogy a D-t azt mostantól kezdve egy vektornak tekintjük, ami a negatív töltéstől a pozitív felé mutat, és akkor ez a dipol momentum vektor, ez egy olyan vektor, ami negatív töltés felől a pozitív töltés felé mutat, és ekkora a nagysága. Jó, ez csak egy definíció. Most az a célunk, hogy kiszámoljuk a dipólusnak az elektromos terét. Ez csak kettő töltés, tehát kettő töltés, itt meg lehet állni majd a szummában. Az nagyon jó, még így se olyan rettenetesen szórakoztató ez a számolás, úgyhogy csak két határesetben fogjuk fölírni a dipólus terét. Igazából ez az, ami gyakorlati szempontból is fontos, például egy atomi dipólusnak az elektromos tere, az két atomnyi távolságban általában valamikor fontos, de nem mindig fontos, hanem inkább a távoltér az, ami fontos szokott lenni. Tehát a dipólus elektromos terét a dipólustól nagy távolságban fogjuk meghatározni. Nem általános számolást fogunk végezni a dipólustól nagy távolságra. Bevezetek egy új jelölést most, ez fontos, nem a fizikához lesz köze, de új jelölés az, hogy ez az új jelölés. Ez az, hogyha valami olyan jön elő, olyan levezetés, vagy számolás, vagy ilyesmi jön elő, amiről emlékszem, hogy a vizsgában elő szokott fordulni, elméleti kérdésként, akkor ezt fölrajzolom. Ez azt jelenti, hogy ez lehet nagy valószínűséggel vizsgán ilyen elméleti kérdés. Tehát ami most jön, levezetés, számolás, vezesse le a dipólus elektromos terének képletét a dipólus tengelye mentén, vagy a dipólus tengelyére merőlegesen, akkor ezt kell leírni, ami most lesz. Ide helyezzük el a dipólust. Ilyen szép szimmetrikusan az origóra, és viszintesen. Ez a távolság, ez akkor d per 2, meg ez is d per 2. Ugye, mert összesen d távolságra vannak egymástól a töltések. És két esetet fogunk megnézni, két számolás lesz ez. Az egyik az, hogy a dipólus tengelye mentén, mekkora a dipólusnak az elektromos tere itt, jó messze, majd azt a jó messzét azt valahogyan figyelembe vesszük a matekban. Tehát az első kérdésünk az ez, itt mekkora az elektromos tér, milyen irányba mutat, stb. A másik az meg itt. Tehát a dipólus szimetria, tehát a dipólusra merőleges síkban, a dipólustól nagy távolságra. Először nézzük ezt a számolást. Mielőtt nekiesnénk tényleg a vektori számolásnak, vektorok összeadásának, azzal kényelmetlen számolni, nézzük meg, hogy itt lehet-e valamit egyszerűsíteni. Külön-külön rajzoljuk be az ábrába, hogy csak a plusz Q, meg csak a mínusz Q milyen elektromos teret hoz létre. Csak a plusz Q, ugye, hogyha egy töltés pozitív, akkor az magától elfelé mutató elektromos teret hoz létre. Ezt mondjuk elnevezzük E plusznak, ez a pozitív töltés által keltett elektromos tér. Csak a negatív töltés, az pedig ugye ide helyezett pozitív próbatöltést vonzana, tehát az egy erre felé mutató elektromos teret hoz itt létre. És a kérdés az az, hogy mekkorára rajzoljam be itt a nyilat, kisebbre, nagyobbra vagy mekkorára. A töltés nagysága ugyanakkor a két esetben, de ez a negatív töltés messzebb van, mint ez, ettől a ponttól. Tehát ez a távolság, amit most mutatok, az nagyobb, mint ez a távolság. De azt jelenti, hogy ez a mínusz Q, ez már így gyengébb teret bír létrehozni, tehát egy kicsit kisebb nyilat húzzanak ide, hogy rajzoljanak ide. Látszódjon az, hogy eredőben egy pici, de jobbra mutató elektromos tér fog létrejönni. Tehát akkor most az X-tengely mentén végezzük a számolást. Szerencsére, tehát mindig ahol, amikor csak tudjuk, attól a vektori jelöléstől, meg a vektori szummától meg kell szabadulni. Most nagyon könnyű volt megszabadulni, mert a két zöld vektornak hülyeség lenne fölírni úgy az összegét, hogy E plusz vektor meg E minusz vektor. Simán lehet a nagyságukat fölírni, a vektorjelet elfelejteni, cserébe az irányukat meg azzal figyelembe venni, hogy az egyik az másik irányba mutat, mint az első. Tehát, hogy E plusz minusz E minusz. És nagyságra. Akkor ez megadja az elektromos teret, azzal a kiegészítő információval, amíg azt is tudjuk az ábrából, hogy ez majd a végén jobbra fog mutatni. Na akkor ezt fölírjuk, hogy az E plusz az ezáltal a töltés által létrehozott elektromos tér. A töltés az Q, meg van szorozva a Coulomb-állandóval, és a nevezőbe kell írni ennek a távolságnak a négyzetét. Ennek a távolságnak a négyzetét. Ugye az X az a szám, ahol vagyunk a tengelyen, tehát X az ez az egész távolság, mínusz D per 2 lesz ez a kapcsos távolság. Tehát X mínusz D per 2 négyzetem. Mínusz. Coulomb-állandó. Most jön a negatív töltésnek a hatása. Oda most nem mínusz Q-t írok, hanem plusz, tehát csak az abszolút értékét írom. Ezt lehet, hogy így ki is hangsúlyozom, hogy a mínusz Q-nak az abszolút értékét írom ide. Ugye azért, mert most már csak az elektromos térnek a nagyságát írjuk be abba a képletbe, tehát az, hogy ez egy negatív töltés, azt már azzal figyelembe vettük, hogy itt kivontuk. Ebben a képletben. Jó, ugye ez nem zavarta össze nagyon magukat. Tehát ide csak a nagyság, ezek a betűk már csak az elektromos térnek a nagyságát jelentik, tehát akkor ide már csak az abszolút értékeket kell beírni. De a távolság az más lesz, ugye, mert az ez lesz, nagyobb lesz, x plusz t per 2 a négyzeten. Hát közös nevezőre hozzuk, tehát K-szor Q. A közös nevező az ez szer ez. Az ilyen Tehát, ha csak simán ez szerez lenne, akkor ez ilyen A-B-szel A plusz B, az A négyzet minusz B négyzet. Ilyenekre emlékeznek még matekból? Jó. Tehát ez lenne, de ugye ez már négyzeten van, tehát akkor az X négyzet minusz D per 2 négyzeten négyzet. A számlálóban meg lesz, ugye ez minusz ez. Azokat ki, szóval lebontjuk ott a zárójelet, tehát x négyzet meg d négyzet per 4, meg kétszeres szózat d szer x, és ebből le kell vonni ezt. X négyzet minusz d négyzet per 4, és akkor itt viszont a itt a kétszeres szózat az minusszal lesz, de meg még ez is egy minusz. Tehát ez plusz d szer x lesz. Ezek itt kiesnek. Ami kiesik, azonosan kiesik, azokat így áthúzom ferdével. Itt is áthúzok valamit, de azt máshogy ferdézem be, hogy otthon jól elkülönüljön, hogy ez más miatt húzom át. Ezt amiatt húzom át, ezt a d négyzet per 4-et, az x négyzet mentén, vagy x négyzet mellett, mert mi most a távoltérben fogjuk fölírni a teret. Tehát itt jön az egyetlen közelítés. A közelítés az, hogy ez az x, ez jó-jó messze van. Ami azt jelenti, hogy ez itt elhanyagolható az x négyzet mellett. Tehát az lesz a végeredmény, hogy k szor q szor 2 szor d szer x, osztva itt a nevezőben x a negyediken lesz összességében. Tehát itt még egy x is kiesik. Tehát itt kiesik egy x, lehet egyszerűsíteni egy x-szel, illetve ezt a q szor d-t hívtuk dipolmomentumnak. Most csak a nagyságát, tehát egy skalár p-t fogunk felírni. K szor 2p per x a köbön. Nézzük ezt a képletet értelmesen. A k az egy konstans, univerzális állandó, a p az megint csak egy konstans, az a dipólusnak a jellemzője. Tehát azt, hogy hogyan változik ez a tér a távolság függvényében, ez az 1 per távolság köb írja le. Tehát a tér a távolság függvényében 1 per távolság köb jellegű lecsengést mutat. Ezt csak azért olyan messzire rajzoltam az ábrát, mert közelre már ez nem is igaz ez a képlet, ugye a kis távolságokra nem igaz. Tehát ez egy nagyon fontos valami, és logikus is, hogyha utána gondolnak, hogy a ponttöltésnek, ugye ide rajzolom, ponttöltésnek az elektromos tere az 1 per R négyzet, 1 per távolság négyzetes lecsengést mutatott. Ennek 1 per távolság köb. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban lecseng, szóval, hogy gyorsabban eltűnik a dipólusnak az elektromos tere, mint az egy ponttöltésé. De ez teljesen logikus, ezt vártuk, mert itt két ellenkező előjelű töltés van. Az ösztöltése ennek az egésznek nulla. Csak azért nem lesz eleve azonosan nulla az elektromos tér, mert ezek nem azonos helyen vannak. Azáltal, hogy így szétvittem őket, valamekkora elektromos teret létrehoznak, de sokkal gyengébbet, mint csak önállóan ez. Ugye, mert csak önállóan ez a zöldet hozza létre, 1 per R négyzet, 1 per X négyzetes lecsengéssel. Ez önállóan szintén egy 1/x négyzetes lecsengéssel, a kettő együtt egymást gyengítik, abból lesz ez a gyorsabb lecsengés. Azért mondtam erről ennyi szöveget, mert a mágnességtamban is lesz majd egy olyan, hogy mágneses dipólus, ez az elektromos dipólus. Mágneses dipólusnál sokkal nehezebb lesz látni az ábrán, hogy mi a di, meg mi a pólus. Mert a mágneses dipólus, majd ki fog derülni, ezt most nem is kell rajzolni, hogy az egy ilyen kis köráram. Ezt fogjuk mágneses dipólusnak nevezni. De miért? Mi itt a kettő, meg mi itt a pólus? Azért fogjuk majd, mint kiderül, mágneses dipólusnak nevezni ezt, mert ezek a vonatkozó képletek, amiket az elektromos dipólusra levezetünk, ezek nagyon-nagyon-nagyon tök ugyanúgy fognak kinézni erre az objektumra mágneses térben. Ezért muszáj ezt elneveznünk mágneses dipólusnak. De ez majd később jön. Most akkor nézzük meg az Y-tengely mentén az elektromos teret. Tehát magyarul erre a kis köráramra, amit ide felrajzoltam, majd kiszámoljuk annak idején, hogy a mágnes, ez létrehoz egy mágneses teret, és annak is ilyen 1/ távolság köbös lecsengése lesz. Y mentén a következőképpen néz ki a számolás. Ugye itt sajnos ilyen ferde vektorok vannak, tehát először is össze kell kötnöm ezt a pontot a pozitív töltéssel, erre lehet, hogy új ábrát kéne rajzolniuk, de az is jó, hogyha belefér az előzőbe. És a másikkal egy ilyen szép szimmetrikus, de ilyen nagyon elnyújtott egyenlő szárú háromszöget kapunk. Ebbe az ábrába belajzolom zölddel a két elektromos térerő komponens. Csak a plusz Q az egy olyan elektromos teret kelt, ami úgy elfelé mutat a plusz Q-tól, tehát így. Ez lesz az E plusz vektor. Csak a mínusz Q az meg ugye a töltés felé mutat, tóvektor, tehát külön egy ábrán az úgy néz ki, hogy itt van az E plusz, itt van az E minusz. Ezt a két vektort ezt most azonos nagyságúra kell lerajzolnom, vagy melyik a nagyobb. Most azonos nagyságúra kell rajzolnom, ugye, mert a két vektor, mind a kettő vektor az úgy adódik, hogy a nagyságuk, hogy az adott töltést megszorzom, azok azonosak, az adott távolsággal, de most a távolságok is azonosak. Tehát ez a vektor, ez pont ugyanolyan hosszú, mint ez a vektor. De azért nem oltják ki egymást, mert ilyen ferdén vannak egymáshoz képest, tehát most egy tényleg vektori összeadást kéne itt számolnunk. A szimmetria miatt az biztos, hogy ez a vektor, ez az eredő vektor, ez viszintes lesz, és balra mutat. Most is megkönnyítjük a saját dolgunkat, tehát leegyszerűsítjük a saját dolgunkat. Nem esünk neki ilyen vektor összeadásnak, meg paralelogramma szabály, meg ilyesmi, hanem azt veszük észre, hogyha fogjuk ezt a E pluszt, kiszámoljuk csak a vízszintes komponensét, és azt megszorozzuk kettővel, mert ez egy rombusz, akkor az pont a rombusznak az átlója. Tehát kettőször E pluszszor ennek a szögnek a színusza. Ennek a pici szögnek a színusza. Ugye, mert kettő, tehát az E-szer színusz alfa az ez a pici, az van megszorozva kettővel, az lesz a piros vektornak a nagysága. Ugyanaz a, nem jól látszik az ábrán, de ugyanaz a, ez a nagyon, meg, tehát ilyen hosszúkás derékszögű háromszög, az van itt is, tehát ahhoz hasonló van itt is, tehát ez a szög, ez szintén alfa. Tehát a szinusz alfát azt úgy lehet felírni ebből a nagy háromszögből geometriával, hogy ez a szöggel szemközébe fog a d per 2 per, ez a ferde, az átfogó, tehát d per 2 osztva az átfogó, és az átfogót azt meg Pitagorasz tétellel fogjuk felírni, mert y az, amit bent kell hagyni a képletben, mert annak a függvényében keresjük az egészet, tehát y az ez a hosszú befogó, d per 2 a rövid befogó, tehát akkor az y négyzet, meg d per 2 négyzet a gyök alatt. Ez lesz a színusz. Tehát akkor kettőször, ide írom a d per 2 per y négyzet, meg d per 2 négyzet a gyök alattot, és ide a kihagyott helyre meg beírom az E pluszt, tehát a pozitív töltés által létrehozott elektromos teret, ezt a ferde vektor, ennek a nagyságát. Vagy az Coulomb-állandószor a töltés per a távolság négyzet. Coulomb-állandószor a töltés per távolság négyzet. De a távol, tehát ennek a ferdének a négyzete. Pitagorasz tétel, hogy ennek a ferdének a négyzete, az pont y négyzet meg d per 2 négyzet. Az pont a távolságnak a négyzete kapásból. Itt ez a kettő, ez egyszerűsödik, tehát az lesz, hogy K-szor Q-szor D a számlálóban, a nevezőben pedig ugyanaz lesz, csak először úgy saját magában, utána meg a gyök alatt, tehát akkor az összesen Y négyzet meg D per 2 négyzet a 3/2-en. Most megint ugyanazt a közelítést persze elvégezhetjük, mint az X-es esetben. Tudjuk, hogy jó messze vagyunk az Y-tengely mentén, akkor ez, de ezt így külön fölírom, hogy távolteret számolunk, tehát ez a tag ez elhanyagolható. És akkor itt van egy Y négyzet a 3/2-en az Y-köb. Ez pedig a dipol momentum. Tehát K-szor P per Y-köb. Ugyanazt az 1 per távolságköbös függést kaptuk ebben az irányban is. Tehát a dipolosa merőlegesen is. Messze a dipólustól, messze, nagy y-okra, 1 per y-köbös a lecsengése a térnek. Szinte tök ugyanaz a képlet is, csak egy, ha jól emlékszem, egy kettes volt az x-es képletben pluszban, de egyébként szinte ugyanaz. Jó, tehát ez külön-külön lehet vizsga kérdés, ez a két eset bevezetés. Következik az, szóval kevésszer van az a probléma, tehát kevésszer fordul elő a gyakorlati életben az a probléma, hogy 10 töltésnek kell az elektromos terét kiszámolni, vagy 20-nak, vagy 35-nek, vagy ilyesmi, tehát olyan megszámolhatóan soknak. Általában egy darab fémnek kell megszámolni. A darab fémen meg mondjuk 10 a 20-on töltés van, azokat nem egyenként összegezzük, azoknak a hatását, hanem akkor már folytonos töltés eloszlásúnak feltételezzük a testet. hiába áll az valójában diszkrét töltésekből, mondjuk diszkrét elektronokból, de mégis tökéletesen pontos az, hát gyakorlatilag pontos az a számolás, amit folytonos töltéseloszlásúnak feltételezve kapunk. Tehát most folytonos töltéseloszlás tere. Ezzel foglalkozunk, tehát folytonos töltéseloszlás tere. Tehát arról van szó, hogy egy valamilyen, mit tudom én, milyen alakú test föl van töltve, vagy annak egy része föl van töltve. Nem biztos, hogy egyenletesen van föltöltve. Lehet, hogy itt sűrűbbek a töltések, itt meg ritkábbak. Itt gyengébbek, szóval itt lazábban oszlik meg a töltés, itt meg nagyon sűrű. Hogyan lehet mégis értelmesen ehhez a feladathoz hozzákezdeni? Visszavezetni a korábbi dolgokra. Szóval annyira kicsi skálára nem kell lemenni, hogy egyes elektronokra, mert az embertelen lenne, tehát és felesleges, hanem azt csináljuk, hogy ilyen picike, tehát az elemi töltéseknél sokkal nagyobb, de azért a magánál a tárgynál, meg azért mégiscsak sokkal kisebb részekre osztjuk fel a tárgyat. Tehát azt csináljuk, hogy ilyen kis picike, kis töltés darabkákra osztjuk fel. Az egésznek úgy Q a töltése, de az úgy eloszlik valamilyen sűrűség eloszlással. De egy ilyen pici kockának mondjuk, nem muszáj kockának lenni, csak pici legyen. Ennek az ezen levő töltést, azt meg elnevezzük DQ-nak. Csak azt mondjuk, hogy külön ez a kis pici kocka, ez annyira picike, hogy ez már gyakorlatilag ponttöltés. Ennek az elektromos terét azt föl lehet úgy írni, hogy K-szor, tehát az ismert képletet alkalmazzuk rá a Coulomb törvényből. K-szor a töltés, de a töltés az most DQ-nak van nevezve, per a távolság négyzet, az R négyzet, ez az R, szorozva az egységvektor, ugye ez az egységvektor, ez most ez az egységvektor, de ez még nem a teljes elektromos teret fogja megadni, ez még csak azt az elektromos teret adja meg, amit ez a kis kocka kelt. Azt még nem nevezhetjük E-nek, az csak egy kis összetevő, amit az E számolásához föl kell írni. Most elképzelik azt, hogy odébb megyünk a következő kis kockához, aztán a következő kis kockához. Addig csináljuk ezt, amíg le nem fedjük az egészet ilyen kis elemekkel, de tök hézagmentesen lefedjük az egészet, és mindegyiknél fölírjuk azt, ezt a képletet. Persze sajnos mindegyiknél a képlet az más lesz, mert már a képlet ugyanaz lesz, de a betűk jelentése más lesz, mert a DQ az mindig az adott kis kocka. Az R az ennél már más lesz ez az R, mint ennél. Tehát az változik közben. És ráadásul még a vektor is változik. A vektor iránya is változik. És ezeket vektoriálisan, tehát ilyen kis DL-ket kapunk, ezeket mind összeadjuk. Csak tudják azt, hogyha nagyon sokat adunk össze, és ilyen D betű van előtte, akkor az integrálás. Az integrálást, azt a teljes töltés revégezzük. Ez csak egy jelölés. Ez azt jelöli, tehát végig pásztázzuk a teljes testet. Ilyen kis kockákkal mondjuk. Nem feltétlenül ilyen kis kockákkal, mert nem biztos, hogy a test az olyan, hogy térfogatilag oszlik meg rajta a töltés. Lehet az, hogy nem térfogatilag, hanem mondjuk lehet az, hogy egy vonal mentén, szóval egy szál, egy cérna mentén vannak azok a töltések, akkor ezt nem térfogat elemekre fogjuk felosztani, hanem ilyen kis DL hossz darabkákra, egy kis DL hossz darabkánra jutó töltést elnevezünk DQ-nak, és akkor ugye ezt kötjük össze azzal a ponttal, ahol az eltérerősséget kérdezzük, aztán odébb megyünk a másik kis hosszelemre, azt már egy másik távolsággal veszük figyelembe, meg más irányban, és így tovább, és akkor így integrálunk. Hasznos fogalom az úgynevezett töltéssűrűség, lineáris töltéssűrűség fogalmában az esetben. Tehát ez azt jellemzi, ez a szám, hogy mennyire sűrűk egy adott helyen, mennyire sűrűsödik össze a töltés. Ugye, mert hogyha ez a szám nagy, az azt jelenti, hogy azon a helyen sok az a DQ. Ezt úgy hívják, hogy lineáris töltéssűrűség, vonalmenti töltéssűrűség. Ha valakit ez a lineáris, ez megzavar, mert az mást is szokott jelenteni, írja oda, hogy ez vonalmenti töltéssűrűség. És a mértékegysége az persze kulomb per méter. Szóval lesznek olyan feladatok, majd meglátják, ahol majd ez előjön. Rögtön a következő az olyan lesz majd. Lehet olyan is, hogy mondjuk itt van egy sík, amiből, vagy egy darabja egy felületnek, és a felület mentén oszlanak el a töltések valahogyan. Nem biztos, hogy homogén módon, de valahogyan eloszlanak. Akkor meg ugye azt csináljuk, hogy az a kis darabka, töltésdarabka, amit pontszerűnek tekintünk, mert olyan pici, az nem kocka lesz itt se, de nem is ilyen vonaldarabka, hanem egy ilyen kis négyzetke mondjuk. Egy kis felületelem. Egy kis felületelemen levő töltést fogunk majd DQ-nak nevezni az integrálásban. Ennek a mennyiségnek is van értelme ebben az esetben, majd ezt jól lehet használni. Ez pedig, szigmával jelöljük, ez pedig a felületi töltéssűrűség. És a mértékegysége az kulomb per négyzetméter. Jól lehet majd használni, majd meglátják ezt is. És van olyan eset is, hogy mondjuk valami tömör tárgyat úgy töltünk fel, hogy a belsejében is vannak töltések valamilyen eloszlással. Ebben az esetben már tényleg egy térfogat, valamekkora kis pici térfogat elemet fogunk kijelölni, és azt nevezzük majd olyan szinte pontszerű kis töltés egységnek. És róval, csak úgy, mint a sűrűséget magát a mechanikában, ugye róval szokás jelölni, csak akkor nem töltés sűrűség, hanem tömeg sűrűség van, akkor tömeg van a számlálóban DM, és nem DQ, de hasonló a jelentés, akkor pedig térfogati töltés sűrűségről beszélünk. Kulomb per köbméter. Most nézzünk is egy konkrét feladatot. Hogy kell egy ilyen folytonos töltés-eloszlású tárgyra kiszámolni az elektromos teret? Hát most azt kéne, hogy megmondják, hogy hányos számnál tartanánk, hogyha a feladatok... Szóval elkezdtük úgy, hogy a dipólus az nem tudom hányos volt, valahányos volt. Ötös jön. Jó, akkor az ötös példa lesz egy olyan cérnát képzeljenek el, ami nagyon-nagyon hosszú és egyenes, és egyenletesen van feltöltve. Tehát hosszú, egyenes, tehát végtelen hosszú. Egyenes, egyenletesen töltött fonál elektromos tere. Ezt most végig számoljuk ezt a feladatot, tehát azt kell elképzelni, hogy itt van egy hosszú, végtelen hosszú, tehát még ott is folytatódik, meg arra is folytatódik, fonál, egyenletesen van feltöltve. Eleve már itt megadni az, hogy mekkora töltés, az problémás, mert végtelen nagy a töltés, hogyha egyszer végtelen hosszú. Tehát inkább ehelyett a lambdát fogjuk megadni, hogy egy adott DL hosszegységen, picike kis hosszegységen olyan a DQ töltés mennyiség, hogy a kettő hányadosa az lambda. Tehát DQ per D lambda. DQ per DL. Ez állandó. Azt jelenti az a szó, hogy egyenletesen töltött, az azt jelenti, hogy akárhol nézzük ezt a lambdát, ez elvileg változhatna helyről helyre, itt sűrűbb, itt kevésbé sűrű a töltés, de ez nem változik helyről helyre, hanem ez egyenletes, állandó ez a szám. És a fonáltól valamekkora távolságra, mondjuk a távolságra, itt mekkora az elektromos tér, ez a kérdés. Ezt a feladatot végig számoljuk, és elég fájdalmas lesz, de direkt okozunk magunknak fájdalmat, mert kétféle módszerrel fogjuk végig számolni. Szóval a mostani módszer az fájdalmas lesz, azt majd meglátják. És még majd ezt fokozzuk még néhány feladattal, hogy aztán majd a következő órán annál jobban örüljünk a Gauss-tétel nevű segédeszköznek, ami leegyszerűsíti bizonyos feladatoknak a kiszámítását, de sajnos nem az összesét. Tehát azért számoljuk mégis fájdalmasan is, mert valamikor muszáj ehhez a direkt integráláshoz folyamodni. Szóval a következőt csináljuk. Itt van ez az R. Ugye először azt meg tudjuk rögtön állapítani, hogy csak ez a picike kis töltésdarabocska, ez miféle elektromos teret hoz itt létre, merre mutat meg ilyesmi. Az könnyű, mert itt a vonal mentén, meghosszabbítása mentén erre felé mutat. Ez lesz a DE. Ez lesz az a térerő, amit ez a kis pontszerűnek tekinthető töltés darabocska hozott létre. Az a probléma, hogy ahogy a egymás melletti kis töltés darabocskákat figyelembe vesszük, résmentesen egyik után a másikhoz megyünk, ezek a D-ek, ezek közben így ezt csinálják. És nem csak ezt csinálják, hanem még a hosszuk is változik. Mert egyre távolabbi töltésdarabocskák, azok csak egyre rövid, tehát azok egyre rövidebb vektorokat eredményeznek. Tehát ez egy ilyen ronda valami lesz, lehetne. Azt figyelembe tudjuk venni, hogy ahogy így ezek a DL vektorok így ezt csinálják, mindegyiknek lesz ezen az oldalon egy olyan párja, amivel a viszintes komponensei kiejtik egymást. Csak a függőlegesek maradnak meg. Tehát eredőben egészen biztos, a szimetria miatt, hogy az eredő E-vektor az erre fog mutatni. Az egészen biztos. Mert a vízszintes komponensek azok a teljes integrálás során kiejtik egymást. Tehát megússzuk a vektori integrálást, abban az integrálásban az a szörnyű, hogy ott végtelen sok vektort kell összeadni. De itt ezt megússzuk, hogyha nem a D, tehát nem ezeket a DE vektorokat adjuk össze, hanem mindegyiknek csak ezt a merőleges komponensét, tehát a fonára merőleges komponenseket adjuk össze, és akkor skalárintegrálás lesz belőle. Azokat a kis függőleges vektoroskákat összeadjuk szépen szám szerint egymás után, akkor pont megkapjuk a nagy piros vektort. Na most, mekkora egy ilyen DE merőleges? Maga a DE az Coulomb törvényből, Coulomb állandó szor a töltés per R négyzet, tehát ez a DE, ferde piros vektor nagysága, és azt meg kell szorozni, hogyha mondjuk ezt elnevezzük alfának, ezt, meg kell szorozni koszinusz alfával. Attól lesz az a merőleges komponens. Tehát ezt ide beírjuk. K dq per r négyzet koszinusz alfa. És ezt integrálni kell a teljes töltésre. Ezt itt felhasználtuk. Minden, ami állandó, miközben az integrálást végezzük, ugye az azt jelenti, hogy egyik kis töltésecskéről mozgunk a másikhoz, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Minden, ami közben nem változik, az kiemelhető az integráljel elé. Sajnos, itt egyedül a Coulomb törvény, vagy a Coulomb állandó emelhető ki. Az R az biztos nem, mert az R az közben változik, a távolság. Meg az alfa is. Tehát ide, hogyha néznek, akkor egy olyan integrált látnak, amiben, mint változó szerepel az alfa, mint változó szerepel az R, tehát két változó, és mi szerint integrálunk, Q szerint, az meg egy harmadik változó. Teljes katasztrófa. Át kéne térni egyetlen változóra, azaz kiválasztani a három közül egyet, és mindent annak a segítségével kifejezni. A másik kettőt annak a segítségével kifejezni. Kiderül, hogy itt a legjobb választás az alfát benne hagyni. És ezt fogjuk csinálni, az alfát azt benne hagyjuk, minden mást azt az alfa segítségével írjuk föl. Például az R-t azt könnyű az alfa segítségével fölírni. Ez az R, ez az alfa, ez meg egy derékszögű háromszög. Az R az az A per koszinusz alfa. Ugye egy konstans per koszinusz alfa. Így átírtuk az R függést alfa függésé. Tehát akkor az R négyzet helyében, majd ide a nevezőbe azt fogjuk írni, hogy A négyzet per koszinusz négyzet alfa. Az R-től megszabadultunk, helyette alfás dolog jött. A DQ valamilyen helyzet. Na most a DQ kis töltés darabka az lambda szor DL. Ugye? Tehát az a töltéssűrűség szorozva ezzel a hosszal. Most felnagyítom ezt a részt. Itt a zöld fonál, ez meg a felnagyított részen a DL hossz. Ez a szög, ez az alfa. Na most ez a szög, ami sokkal kisebb, csak itt az ábrán nem látszik, ez a kis pici szög, ezni, ez az alfának a növekménye, miközben az egyik kis fonál darabtól odébb megyek a másikig. Akkor pont ekkora kis szöggel növekszik az alfa. Követik ezt most már, olyan késő van meg minden. Ki az, aki ezt úgy követi nagyjából? Tehát ennyit megy odébb az alfa, pont ez a kis szög. Ezt muszáj emiatt D alfának elneveznünk, mert ez a növekménye az alfának, miközben integráljuk az egészet. Na most itt van egy derékszögű háromszög, mert gyakorlatilag ez, ami mondjuk elvileg egy körív, de hát ez nagyon pici szög, ez egy egyenes szakaszsal közelíthető, tehát ez pedig R, ez a hosszú szár, tehát ez itt R szer D alfa. ugye egy adott sugárhoz, meg szöghöz tartozó körív hossz, az a sugár szorozva az a szög. Tehát elszed D alfa. Tehát a DL az úgy írható fel, szóval most meg itt ide nézzenek, hogy itt is az alfa szög jelenik meg, mert az meg merőleges szárú azzal. Kicsit sietek, bocs, mert be szeretném fejezni ezt a feladatot. Tehát ez merőleges szárú, ez az alfa azzal az alfával. Tehát hogyha az R szer D alfát még leosztom koszinusz alfával, akkor pont a DL-t kapom. Nem szeretném ezt most már itt befejezni, és azért, vagy abba hagyni, és azért sietek ezt otthon, hogyha valaki most nem látja, akkor látni fogja. Tehát a DQ helyébe azt fogjuk beírni tudni, hogy lambda szor R szer D alfa per koszinusz alfa, de az R-t azt nem szabad benhagyni, azt meg innen még kifejezhetjük, tehát ezt az R-t, mint A per koszinusz alfa, és akkor az A per koszinusz négyzet alfa lesz. Tehát ezt, meg ezt, azt ide beírjuk. Tehát innen folytatjuk a dolgot, de úgy, hogy a koszinusz alfa az itt van, az R négyzet helyébe azt írjuk, egy per R négyzet helyébe azt írjuk, hogy A négyzet, ide meg az, hogy koszinusz négyzet alfa, A négyzet per koszinusz négyzet alfa a nevezőben volt, a DQ helyébe pedig azt írjuk, hogy lambda A D alfa per koszinusz négyzet alfa. Itt kiesik a koszinusz négyzet alfa, az egyik A-val lehet egyszerűsíteni. Ráadásul az A, miközben végezzük az integrálást, nem is változik, azt kiemeljük az integrál elé. Tehát ez K, meg a lambda se. Tehát a lambdát is, meg az A-t, ezt a maradék A-t is ki lehet emelni az integrál elé, mert az nem változik, miközben haladunk az egyik kis DQ-tól a másikig. Ami az integrál jelen belül marad, az az, hogy koszinusz alfa d alfa. Integrálási határokat kéne már csak beírni. Ugye most már alfa szerint integrálunk, azt onnan lehet látni, hogy az elé van a d betű írva. Mi és mi között változik az alfa, miközben a teljes fonalat így végigpásztázzuk. Az alfa az mínusz 90 foktól plusz 90 fokig változik, mert végtelen hosszú ez a fonál, tehát mínusz pi per 2-től plusz pi per 2-ig. Ezt már itt ide is be tudtuk írni. És hát az a helyzet, hogy ez ugye a primitív függvény a színusz, véve itt az 1, itt véve az mínusz 1, ez 2. Tehát 2 k-szor lambda per a. Itt távolság függvényében, tehát úgy változik, mit most az A jelenti a távolságot a fonától, hogyha egyre messzebb megyünk a fonától, egyre gyengébb lesz ez az elektromos tér, de itt most egy 1 per A-s, tehát jóval lassabb csökkenést fogunk tapasztalni, 1 per A-s. Maga ez a iszonyatosan egyszerű képlet, meg azt sejteti, hogy ezt ennél egyszerűbb módon is megkaphattuk volna, majd az lesz a Gauss-tétel jövő órán. Jó, bocs, hogy kicsit hosszabb voltam. Jó, tehát a 20-kor fogjuk kezdeni a jövő 2-től.